Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Annyira jó volt látni, hogy már az első nap, mikor bejöttünk erre a helyre, egy olyan éhséget és szomjúságot éreztem a részetekről, már az első dalnál, ahogy elkezdtünk dicsőíteni, hogy alig várjátok, hogy Isten mit fog tenni, és ahogy így teltek a napok, így egyre jobban láttam azt, főleg ahogy így tegnap imádkoztunk, értetek, hogy tényleg Isten megragadott benneteket, és csak hiszem azt, hogy ez a mai este, ez egy ilyen csúcspontja lesz ennek a tábornak, bár nem tudom, mert a bemerítkezést azt nem biztos, hogy lehet überelni egyébként, mert azok a bizonyságok, amik itt tényleg elhangzottak délelőtt, azok csodálatosak voltak, és igazából ez az üzenet összefügg a bemerítkezéssel és a bemerítkezőkkel is. És a negyedik pont, vagy a negyedik lépés, amiről fogunk ma beszélni, ez a dicsőítés. Elkezdek dicsőíteni. És a dicsőíteni szót írjátok fel, kérlek, a füzet tetejére. Viszont szeretném hangsúlyozni, általában, amikor meghalljuk ezt, hogy dicsőítés, a többség nagyon izgatott lesz. Dicsőítés! Ez egy jó téma, erről szeretünk hallani. Zoltán témája nehezebb volt, ugye, bánjuk meg a bűneinket. Ez olyan kellemesebb téma, hogy a dicsőítés. De hadd mondjam el, és hadd hívjam fel mindenki figyelmét, hogy ez a negyedik pont. Ez a negyedik. Tehát nem ez az első. Nem is a harmadik, nem is a második. Ez a negyedik. És ez nem fog működni az életedben, ha nem teszed meg az első hármat. Nem ragadhatjátok ki ezt az üzenetet, és csak ezt viszitek haza. Mind a négyet együtt kell hazavinnetek, mint egy full package. És én azt gondolom, hogy sokan vagytok itt, akikben elindult valami. Lehet, hogy valaki a ma este révbe is ér ezen az utazáson. Viszont lehet, hogy többen lesztek olyanok, akik mondjuk a kettes lépés lesz a következő, de csak a hétköznapokban tudjátok ezt kivitelezni, vagy eljutsz fél év múlva a harmadik lépéshez, amiről Doráj beszélt. Szóval én azt gondolom, hogy ez a tábor, ez nem ma este fog teljes mértékben beteljesedni, hanem a ma estével kaptok egy full package-et ajándékba, amit hazavihettek magatokkal, és újra átnézhetitek, és tanulmányozhatjátok. Mert ez a tábor, ahogy mondtam is valamelyik nap, ez a te belsődről szól. Arról, hogy mi zajlik benned. És meg kell értenünk, hogy ami bennünk zajlik, az nem egy egy-két napos dolog. Nem. És a mai világban nagyon-nagyon nehéz türelmesnek lenni. És nagyon nehéz, azt gondolom, főleg a mai fiataloknak kimunkálni a szívükben valamit. Mert főleg tényleg a mai tinédzserek, fiatalok hozzá vagyunk szokva, hogy minden gyorsan történik. Minden gyorsan történik. Nem tölt be a Google azonnal már. Nem tölt be a Google. Igaz? Neki ki van borulva. Nem tölti be a Messengert. Mi van? Nincs wifi? Na hát ugyanez van a bensőnkben. Miért nem tudok már? Miért nem tartok ott? Miért nem működik az életemben? Ez egy lassú folyamat. És meg kell értenünk, hogy Isten a természetet is nézzétek meg, hogy lassan munkálja. Lassan nőnek a növények. Lassan érnek meg azok a gyümölcsök. Isten nem változott meg, Isten nem gyorsult fel. Isten ugyanúgy működik, és nekünk kell megtanulnunk az ő lépéseihez igazodni. Tehát arra akarok kiukadni, hogy legyél türelmes azzal, ami benned zajlik. És foglalkozz a bensőddel igenis többet, és csekkold többet, hogy mi van benned. Szeretném egy picit bevezetésként összefoglalni ezt a három pontot, amiről beszéltünk. Láthatjuk ebbe a történetben az apa és a fiúnak a kapcsolatát, és nem tudom, föltűnt-e nektek ebben a történetben, nekem ez volt az első, ami feltűnt, hogy nem tudjuk, hogy miért akart elmenni ez a fiú. Belegondoltatok már ebbe? Miért akart elmenni ez a fiú? A történet ott kezdődik, hogy oda megy a fiú és elkéri az örökségét, de miért? Mi történt? Mi történt benne, ami miatt idáig eljutott? És azért szeretném itt kezdeni, mert ez az a dolog, ami szintén benned kezdődik el, amikor eltávolodsz Istentől. Valami lehet, hogy benned van most is, amit nem tudunk, mi sem, nem látunk, de benned zajlik valami, aminek utána a külső megnyilvánulás az lesz, hogy elég volt. Elmegyek. Nagyon kell erre vigyázni, és szerintem nem véletlen, hogy Jézus nem meséli el az előzményeket, hogy mi történt. Mert ahányan vagyunk, annyiféle dolog zajlik bennünk. És azok a dolgok, amik bennünk zajlanak, hatással vannak arra, hogy milyen Istennel a kapcsolatunk. És ennek a fiúnak az életében is történtek dolgok. Lehet, hogy nem értékelte azt, amit kapott, ami ott volt abban a házban, és azt mondta, hogy szerintem kint jobb. Lehet, hogy csalódott, lehet, hogy igazságtalannak gondolta az atyát. És lehet, hogy te is úgy vagy Istennel, hogy nem értesz dolgokat, igazságtalannak gondolod Istent, vagy csalódtál Istenben, és van okod rá, hogy távol menj tőle. Ennek a fiúnak is volt egy oka, és arra akarok kiukadni, hogy ez bent van. És nem biztos, hogy kell, hogy mi is tudjuk mi. A lényeg, hogy te tudd, hogy mi zajlik benned. És amikor a fiú úgy döntött, hogy elmegy, akkor ő egy olyan hozzáállást tanúsított, hogy majd én eldöntöm, hogy hogy akarok élni. Apám csinálja, amit ő akar, majd én eldöntöm. És elkezdett a saját, talán a saját belátása szerint meghozni döntéseket. És ugye amikor arról beszélünk, hogy eltékozolta a vagyonát, akkor picit ilyen pazarlóan nézünk erre a fiúra, hogy hát ő így eltékozolt a nőkre, meg mindenre a pénzét, de ha belegondolunk, szerintem nagyon sokan néha az életben hasonlóan viselkedünk, amikor átvesszük az irányítást Istentől. Azt gondoljuk, hogy majd mi jobban tudjuk, majd mi tudjuk, mi jár nekünk, és majd mi jobban beosztjuk, hogy nekünk mi jár, és majd mi jobban eldöntjük, hogy hogy akarom használni a talentumomat, hogy hogy forgatom az időmet, az energiámat, majd én jobban eldöntöm ezeket a dolgokat. És azért mondom ezt, mert nagyon sokan azért nem tudnak kapcsolódni ehhez a fiúhoz és ehhez a történethez, mert azt hiszik, hogy ez csak a nem keresztényeknek szól. De vegyük észre, hogy nagyon sok hasonlóság van, amivel igenis tudunk azonosulni, és nem csak egyszer futunk ebbe bele, hanem újra és újra néha időről időre. Szóval volt egy ilyen hozzáállás benne, hogy majd én tudom, hogy hogy kell élni az életet. És tudjátok, ez az a hely, ami veszélyes, mert egy idő után kimerül a tudományunk. És valakivel ez megtörténik fiatalon már, valakivel megtörténik középkoruként, és valakivel lehet, hogy idős korában, de ha a saját erődből éled az életedet, előbb vagy utóbb a saját erőd el fog fogyni. Lehet, hogy idősebb korodba jössz majd rá, 20-30 év múlva, hogy elfogyott az erőd, vagy nem tudom. Amikor az ember megöregszik, akkor azért látom én is, tudom én nagyszüleimet láttam, teljesen átértékelődnek dolgok, amiket most még nem értünk, és nem úgy állunk hozzá. Viszont igenis, a saját erőnk egy idő után el fog fogyni, és nekem az a vágyam, hogy ne az utolsó percben jöjjünk rá, hogy elegünk volt az életünkből, és haza akarunk futni. Amen. Hanem időben jöjjünk rá, hogy Isten közelsége mennyire jó. És ugye a fiú rájött magától, amikor elfogyott az ő ereje, hogy haza akar menni, és tudjátok, azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. Ugye ez volt az első lépés, hogy eleget kell legyen abból, ahogy élsz. És azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog volt, mert ez a fiú, ez felvállalta a felelősségét annak, hogy ő rontotta el. Értitek? Megtehette volna, hogy a körülményeket vádolja, haj, nem tudom, abba az országba, Új-Zélandon, nem tudom, nem jó volt a bank, rossz volt az árfolyam, mit tudom én, valamire ráfogja, hogy miért nem ment neki ez a pénzgazdálkodás, vagy ezért és ezért történt, de olyan alázatos volt a szíve, hogy ő beismert, hogy ez az ő hibája volt. És azt gondolom, hogy mikor megtörik az életünk egy ponton, itt dől el, amikor az első pont, hogy elegem van az életemből, itt dől el, hogy mi történik veled, hogy veszed a felelősséget, hogy azt mondod, hogy oké, ez az én felelősségem, hogy itt vagyok, és meg kell változtatnom, vagy vádolod a körülményeidet, meg panaszkodunk, hogy elegem van az életemből, de nem történik semmi. Nem elég az első, mert lehet eleged az életedből, de ha nem válasz érte a felelősséget, és nem teszel érte, akkor az első ponton ott ragadunk. És utána jött a második pont, amiről Zoltán beszélt, hogy amikor felvállalom a felelősségét, akkor el tudom ismerni, hogy mi az, amit elrontottam, ami bűn volt, ami rossz volt, és attól elfordulok. És azt mondom, hogy oké, én ezt nem szeretném, én ezt nem fogok ezzel tovább közösséget tartani, kapcsolatban lenni, akármi, hanem visszamegyek. És ez volt a másik nagy bátorság, hogy visszamegyek. Szerintem nagyon-nagyon sokan menekülünk szitukból. Nekem egyszer volt egy munkahelyem, az volt az első-második munkahelyem, borzalmas munkaerő voltam fiatalként, azt se tudtam, hogy miért fontos pontosan bejárni. Tehát én mindent, amit csak lehetett, elrontottam, nagyon gáz volt. Ha Isten azt mondaná nekem, hogy most menjek oda visszadolgozni, így süllyednék, hogy ne kérlek, csak ne oda menjek visszadolgozni, mert annyira ciki. És ez a fiú is picit így érezte magát, hogy ez annyira ciki, visszamegyek. Ciki, de mégis annyira felvett ennek a felelősséget, hogy én rontottam el, változtatni akarok, hogy visszament. És tudjátok, hogy mi kellett még egy másik dolog, ami miatt visszament? Hogy emlékezett az atyának a jóságára, azt mondja az ige. Visszaemlékezett arra, hogy milyen jó volt az apja házába. És tudjátok, azt gondolom, hogy ezért kell nekünk kapcsolódni ezzel a fiúval, mert ez a bizonyítéka ennek a történetnek, hogy igenis a keresztényeknek is szól ez a történet. Mert ha valaki teljesen még nem járt gyülekezetbe és úgy hallja, úgy is tud vele azonosulni, de ha-hó, ez a fiú ott volt. Ott volt az atyai házba, csak elment. És visszaemlékezett, hogy milyen jó volt. És azt gondolom, nagyon sokan itt elfelejtettétek, hogy mennyire jó volt. Hogy Isten mit tett az életetekben. Lehet, hogy már olyan megszokottá vált, sablonossá. Nem tudjuk igazán, hogy mennyire jó volt nekünk, amíg meg nem érezzük sokszor, hogy milyen nélküle, vagy dolgok nélkül az életben, igaz? És ez a fiú emlékezett, és hadd bátorítsanak már, hogy emlékezz Isten jóságára. Emlékezz arra, hogy mit tett az életedben, hogy honnan jöttél, hogy min vitt keresztül, emlékeztes magad erre, mert ez fog még visszavinni közelebb hozzá. És mikor ugye visszament, akkor jött ez a csodálatos dolog, amiről Darály beszélt tegnap, hogy felajánlotta önmagát. És azért tudta megtenni ezt, mert tudta, hogy ő rontotta el. És ezért nem volt neki nehéz azt mondani, hogy én akarok változni. És ezért mondom, hogy lássátok, hogy összefügg ez a három dolog. Ott kell meghoznod egy döntést az elsőnél, hogy felelősséget vállalsz-e azért, hogy változtatsz, vagy nem. Mert ha azt mondod, hogy igen, akkor utána a második, harmadik, negyedik automatikusan jönni fog egymás után, és nem kell rajta feszülnöd, az első a nehéz. És ha ott meg tudod hozni a döntést, akkor utána működni fog a dolog. Na de, mi történt utána? Egy darab igét hoztam nektek, látjátok itt a jegyzetben, kemény egy darab igét. De ezt fogjuk elemezni. Lukás 15:22-24. Ugye ez azután történik, mikor a tékozló fiú mondja, hogy csak hadd legyek a szolgád. És azt mondja, figyeljetek, hogy de az apa ezt parancsolta a szolgáknak. Siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Azután vágjatok le egy hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk. Mert a fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. Ezután ünnepelni kezdtek. Az első dolog, amit szeretném, ha akár így aláhúznátok, és beszélnénk róla, hogy azt parancsolta a szolgáknak. Húzzatok ezt, hogy szolgáknak. Tudjátok, miért kell figyelnünk erre? Ez az egyik legnagyobb poén és fordulat ennek a történetnek. Mit mondott előtte a fiú? Uram, csak hadd legyek egy a szolgáid közül. Hadd legyek én a szolga. És azt mondja az atya, hogy szolgák, gyertek ide. Ti adjátok rá erre a fiúra, amit mondok nektek. Nem azt mondta, hogy oké, fiam, menj föl átöltözni. Hanem jöjjenek a szolgák, és a szolgák fogják ráadni. Azt mondta, hogy én akarok szolgálni, és Isten azt mondta, hogy téged fognak szolgálni. Milyen csodálatos, nem? Észrevettétek már ezt a történetben, hogy Isten mennyire jó, hogy így kezdődik ez az egész, hogy Uram, csak hadd legyek a szolgád, és Isten azt mondja, hogy szolgák, gyertek, tegyétek rá. És szerintem ez a fiú itt teljesen kiborult, szerintem. Szerintem zokogott. Azt mondta, hogy Uram, csak hadd legyek a szolgád. Képzeld el, ahogy Kriszti mondta, csak hadd legyek az utolsó, és azt mondják neki, hogy gyere, te leszel az első. És így, mi? Nem. Egyszerűen ez a fordulat. A fiú szolga akart lenni, de Isten nem változtatta meg a bűnei miatt az identitását. Ő volt a fiú, és be akarta neki bizonyítani, hogy ő még mindig fiú azzal, hogy szolgákat küldött oda, hogy felruházzák. Aztán azt mondja az ige, hogy siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát. Húzzátok alá, legszebb ruhát. Nem tudom, vannak-e kedvenc cuccaitok. Álommárka. Én csaj vagyok. Vannak. Vannak. Álommárkáim, álomruháim. Szerintem biztos a fiúknak is vannak. Bírom ezeket a fiúkon lévő cipőket. Nagyon jó dizájnos cipők vannak például, tök menők meg. Ugye vannak ilyen drágább, mit tudom én, öltönyök, ingek, és lányok biztos tudnak mondani valami olyan legszebb ruhát, amire vágynak, hogy de jó lenne felvenni, de jó lenne azt viselni, bár megtehetném, hogy mondjuk ilyen is ilyen ruhát viseljek, vagy ilyen ruhába járjak. És Isten azt mondta, hogy a legszebb ruhát hozzátok ide. És az a csodálatos ebbe az egészben. És azért szeretném, ha kicsit így elképzelnénk, vizualizálnánk ezt a jelenetet, mert szeretném, ha átélnénk, hogy mi történik ebben a történetben. A legszebb ruhára gondolj most, amit szeretnél felvenni. Én, ha erre gondolok, akkor igazából egy ilyen koktélruhára gondolok, ami hosszú, egy ilyen hosszú esti ruhára, és hogy Isten így ezt adná rám. És ez azért kontrasztos, azért kérem, hogy gondoljatok rá, mert a tékozló fiú úgy nézett ki, mint egy hajléktalan akkor, amikor hazaérkezett. Büdös volt, disznóból jött ki. Tehát büdös volt, szaga volt, piszkos volt. Tehát nagyon nagy a kontraszt. A legpiszkosabb, legnagyobb mocsokból Isten azt mondja, hogy a legszebb ruhát. A legszebbet adod neki, és ad rá. És Isten így gondol rád. És ez a felruházás, ez a ruha, ez is egy identitás. Mert amikor munkás, szolga identitásban vagyunk, akkor olyan ruha kell, ugye, amiben tudunk szolgálni, dolgozni. Viszont amikor fiak és lányok vagyunk, akkor igenis a királyi ruhába öltözünk fel. Amen. A harmadik, és ez nagyon érdekes, amit akarok mutatni nektek, a gyűrű. Azt mondja, húzzatok gyűrűt az ujjára. Húzzatok alá azt, hogy gyűrűt. A gyűrű az hatalom. Ugye biztos hallottatok már ilyenről, hogy a király pecsét gyűrűje, igaz? Ezek a gyűrűk arra voltak, hogy amikor király ezzel mondjuk lepecsételt valamit, akkor az hivatalossá vált, jogos volt, tehát hogy érvényesítették, azzal vált jogosultá valami, és tudjátok, engem az lep meg ebben a történetben, ez a gyűrű, ez egy hatalom. Ez is ugye egy identitás, hogy oda tartozik, de ez egy hatalom. Egy jogosultság. Ez a fiú most jött haza úgy, hogy eltékozolta az összes pénzét. Mégis Isten, vagy hát az apja, odaadja neki a gyűrűt, hogy figyelj, uralkodj. Jogot adok hozzá, hogy rendelkezéseket hoz, hogy tegyél, hogy cselekedj. Nem abszurd egy picit, hát most jött haza, azt se tudja, hogy kell bánni a pénzzel, és ő vezessen, vagy ő neki jogosultságot adunk arra, hogy akkor ő csináljon valamit. Ez kicsit ilyen fura helyzet, nem? Viszont az az érdekes, és onnan fog összefüggni az egész, hogy miért volt az, hogy a szolgák adták rá a ruhát, miért a legszebb ruha, hogy jön be a gyűrű a képbe, hogy lehet ez úgy, hogy az atya, amikor ránézett erre a fiúra, és ahogy beszélt a fiú, és ahogy elmondta, hogy vétkezett, az atya látta, hogy ez a fiú tényleg megváltozott. Tényleg megváltozott. Nem úgy nézett ki kívülről, piszkos volt, büdös volt, úgy nézett ki, mint egy hajléktalan, de belül valami történt benne. Ő megváltozott. Ő már nem az a fiú volt, aki elment. Ő már más volt. És az atya ezt látta. És tudta azt, hogy amikor ezt a gyűrűt felhozza az ujjára, ez azt jelenti, hogy már a megváltozott fiú hozza meg a rendelkezéseket, a jogot, a hatalmat. Mert már belül ő más. Ezért jó döntéseket fog hozni. Jól fog uralkodni. Értsétek jól, amit mondok. Értitek? Jól fog viselkedni, mert belül megváltozott. Kívül még nem így néz ki, de belül ilyen. És ezért volt az, hogy Isten azt mondta, hogy a legszebb ruhát. Mert változtassuk meg, ez a fiú megváltozott. Ő már nem ilyen. Az identitása belül megváltozott, ezért nézzen ki kívülről is úgy, mint belülről. Értitek? Nézzen ki kívülről is úgy, mint belülről. És ezért adott jogot és hatalmat. Srácok, meg kell értenünk valamit ebből a történetből. Ez nem egy felületes változás, ami történt ebben a fiúban. Ez nem egy szép történet, amit már gyerekszakkörön is oktatnak a gyerekeknek. Ez sokkal több annál. Ez a legnagyobb belső változás, ami történhet egy emberben. Hogy megváltozik belülről, és az atya ezt meglátja, és azt mondja, hogy oké, akkor most láttassuk kívülről. És azért mondom ezt, mert nagyon sokan vártok Istentől külső áldásokat. Várjátok, hogy Isten rátok adja a legszebb ruhát, rátok adja a gyűrűt. Szerintetek Isten odaadta volna a fiúnak a gyűrűt és a legszebb ruhát, ha egy olyan hozzáállással jön haza a fiú, hogy hazajöttem, elszúrtam, adj valamit enni, itt vagyok. Vajon megtörtént volna ez? Nem tudhatjuk, de nem hiszem. Azért, mert az attitűd más. Isten nem egy unfair Isten. Isten nem igazságtalan. Isten látta, hogy belül mi történt, és ezért cselekedett. És szeretném, ha látnánk, hogy mi is azt, hogy mi történik ebben a fiúban, és inspirálna bennünket arra, hogyha szeretnénk látni Isten külső áldásait az életünkben, előbb belülről kell megváltoznunk. Mert odaadhatja neked Isten azt a gyűrűt, de ha rosszul használod, Isten fogod okolni miatt. De ilyenek vagyunk emberek, őszintén. Odaadja Isten az áldást, nem működik az életemben. Uram, miért adtad oda? Miért adtad oda? Miért csináltad ezt velem? És Isten így néz, hogy jó, kezdjük előről. És tényleg, mint a bárányok, tényleg. Tehát ilyenek vagyunk mi emberek. És itt nagyon kegyelmes veled Isten, hadd mondjam el, ha nem ad meg neked valamit még, amire nagyon vársz, mert azt jelenti, hogy Isten vár rád, hogy belül valami történjen. Amen. Hogy belül valami megváltozzon. És erről szól ez a történet, a belső átformálódásról. És utána jön az, hogy ugye sarut húznak a lábára, utána azt mondja az ige, hogy vágjátok le a hízott borjút. Jön a következő aláhúzás. Hízott borjú. Kaja. Ki szereti a kaját? Mindenki szereti a kaját. Hízott borjú. Na most ez a hízott borjú, én nem nagyon lát, biztos láttam ilyet, de ez nem olyan étlapszerű mai 21. hízott borjú étlapon. De ki szereti a sushit? Sushi. Timcsi nagyon szereti a sushit. Ki szereti az indiait? Kínai, ilyen tájfú. Az már kevesebb. Ki az, aki csárdás? Csárda, magyaros kaják. Ó, Laci, rögtön jövett. Jó magyaros kaja, az én férjem is az a kedvence. Jó magyaros kaják. Milyen kaja még? Seafood, tengeri kaja? Az én vagyok. Ez az. Hús? Húsimádok? Húsimádok. Ó, zöldségimádok. Az is van, azért. Oda néz, fiúk. Ó, adjunk neki egy tapsot. Több a fiú, mint a lány. Ez igen. Zöldségimád. Na, most nyilván, mit tudom én, kedvenc, fantasztikus kajákról beszéltünk. Amikor Isten rád gondol, akkor azt a kaját akarja odaadni neked, amit te a legjobban szeretsz. Hogyha a te bulidról van szó, a téged ünnepel Jézus, akkor a Timcsit, akkor sushit fog hozni Jézus neked. Hogy sushit, hozzatok sushit a Timcsinek, gyerünk, mondja Isten. Hozzatok zöldségeket, hozzatok húst az Emilinek. Húst, hozzatok 8 személyes tálat a Lacinak. Nem tudom, hány személyes tálat akarsz. Hozzatok neki ilyen kaját. A legjobbat, Isten a legjobbat, a legdrágábbat, a legfinomabb ételt fogja feltálalni. És tudjátok, hogy miért Isten ennyire szeret bennünket? Isten ilyen precíz, figyelmes, maximalista. És utána azt mondja, miért csinálják ezt, ugye a szolgák legszebb ruhát, a gyűrűt, a sarút, a hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk. Ünnepeljünk, és húzzátok el ezt, hogy ünnepeljünk. Szeretnék egy picit beszélni nektek az ünneplésről. Aj, de jó ez a téma. Ünneplés. Ha valaki azt hiszi ezen a helyen, hogy Isten nem szeret bulizni, akkor az téved. Tényleg, őszintén mondom nektek, hogy téved. Szeretném elmondani, hogy Isten a világon a legbulizósabb személy, de tényleg a legnagyobb parti arc, mondjuk így, Emily. Isten a legjobban szeret ünnepelni. Értitek? A legjobban. Isten találta ki az ünneplést. Az ünneplés nem egy világi dolog, nem egy rossz dolog. Ez Istentől jön. Timi, Isten szeret ünnepelni, halleluja. Ez az. Isten szereti. Isten nagyon-nagyon szereti az ünneplést. És szeretném, ha megnéznénk, hogy Isten hogy ünnepel. Mert az ünneplésnek köze van a dicsőítéshez, és ma este ünnepelni fogunk. Amen? Ma este ünnepelni fogunk. Az ünneplésnél Istennek az a csodálatos tulajdonsága, nézzétek meg ezt a történetet, és bármilyen történetet találtok a Bibliában az ünnepléssel kapcsolatban, biztosan látni fogjátok ezt. Az ünneplésnek a mentalitása egészen különleges Istennél. Amikor mi ünneplünk, Persze összejövünk mondjuk valakinek szülinapjára, névnapjára, családi rendezvények, vagy baráti összejövetelek is. Tudjátok, sokszor megfigyeltem őszintén, néha magamon is, hogy nem feltétlen, mikor mondjuk baráti összejövetel van, szülinap, névnap, még néha családin is, nem feltétlen azért jövök el, vagy amikor ott vagyok, mert azért jövök el, mert ünneplem a szülinapost, vagy a névnapost, de amikor ott vagyok, inkább arra figyelek, hogy én kivel akarok beszélgetni. Az én szükségeimet akarom betölteni. Kivel beszélgessek? Kihez van hangulatom? Nincs annyira hangulatom beszélgetni. És nagyon kevés rész szól a szülinaposról, az ajándék átadás. Megkérdezzük mondjuk tőle, hogy egy-két ember, hogy mit szeretnél következőleg, következő évben, tudok jó, mit tudom én. De hogy leginkább családi dolgoknál kaja, nem? Kajáról szó. Kaja, együnk minél többet. Családi kaja. Kajálások. Ez a szülinapozás, kajálás. Magyarok. Ugye? Akkor nem tudom, miről szól még ugye általában. Dumálunk, poénkodunk, vagy nem tudom, így baráti összetelekkor is, akkor beszélgetünk, dumcsizunk, és... De hogy... Micsoda? Politika. Az már egy súly. Igen. Az egy másik tanítás. De igen, tehát, hogy különböző dolgokról szól. Hát ez végképp nem ilyen ünneplős hangulatot hoz. De Istennél, ja, és még azt akartam mondani, amikor ezek a bulik vannak a világban is, ha megnézzük, partik. Én megyek bulizni, mert nekem most szükségem van arra, hogy kirúgjak a hámból, és én oda csapjak, mert most nekem erre szükségem van. Mert, mit tudom én, ilyen a hangulatom, ilyen az érzelmem, most szeretnék örülni, vagy a rosszabbik eset, hogy szomorú vagyok, bánatos vagyok, csalódott vagyok, és le akarom vezetni ezt a feszültséget magamból. És ezért megyek bulizni. Isten, amikor ünneplésre gondol, rád gondol. És ő nem azért csinálja, mert feltétlen ő akar bulizni, hanem ő érted szervezi meg a bulit. Ő érted. Ha ő elmegy a te szülinapodra, ő érted van ott, és ő csak veled fog foglalkozni. Ezért ilyen precíz a buli itt, ebben a történetben, amit látsz. A legszebb ruha, a hízott borjú, a gyűrű a fiúnak, a fiúról szólt. A fiúról szólt ez a dolog. Őt ünnepeljük, a tékozdó fiút, mert hazajött. Őt ünnepeljük. Isten, amikor ünnepel, akkor téged akar ünnepelni. És azt gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy az ünnepléseinknek szintén kell, hogy legyen mindig egy ilyen nagy lelkű hozzáállása. Amen? Nem azt mondom, hogy nem kell ennek partik, ahol úgymond a mi szükségeink betöltődnek, hiszen én is úgy szervezek meg egy estét, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretném. Általában mindig van tánc, ha én szervezem, mert én szeretek táncolni, és akkor szervezünk táncot. De ennek ellenére nem csak magammal foglalkozok, hanem figyelek másokra is, amen. És szerintem ebben nagyon jók vagyunk, HK. De látnunk kell azt, hogy Isten hogyan gondolkozik, hogy Isten egy ünneplésen is mennyire nagy lelkű, és hogy Isten így ünnepel bennünket, ünnepel téged, ünnepeli a te döntéseidet, ünnepeli azt, amikor te kijössz egy nehézségből, amikor te megváltozol, Isten ünnepel téged. És ami nagyon érdekes még, hogy az ünneplésnek Istennél mindig van egy célja. Célja van. Mindig van célja az ünneplésnek, hogy miért jövünk össze. Itt van a történetben, hogy együtt ünnepeljünk, mert a fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. Mi volt az ünneplés célja? Mert a fiú meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. Igen, megtaláltatott. Megtaláltam, jól mondtam. Istennek úgy gondolkozik, hogy mindig egy céllal adja az ünneplést, és ez nagyon fontos, hogy mi is mindig egy céllal ünnepeljünk, amen? Mindig legyen valami célja a mi ünneplésünknek, hogy miért jövünk össze, mit ünneplünk. Ne csak az érzelmeinkre hallgassunk, mert akkor káoszos lesz az egész, és sok értelme sem lesz. Csupán egy érzelmi szükséget fog betölteni az ünneplés, egy érzelmi kielégülést hoz az életünkbe, de nem hoz változást. Amikor céllal szervezel meg egy ünneplést, változás történik az életedben, valami meg fog változni, igaziból feltölt, valami történni fog. De amikor csak az érzelmeink visznek bennünket, akkor csak érzelmi szükségeink vannak, tartanak ideig, óráig, és aztán újra jön az érzelmi szükséglet. Isten meg akar bennünket tartani, meg akar bennünket tanítani, hogy ő hogyan gondolkozik az ünneplésről. És tudjátok, az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy... A gyülekezet konkrétan egy ilyen hely, hogy ezért adjuk bele mi is a legjobbat. Amikor látjátok ezt a színpadot, a fényeket, a szöveget, hogy használjuk a vetítést igékre is, meg a zenekart, a dalokat, nem azért csináljuk ezt, mert ú, de menő, meg ú, ez most ilyen vagány, meg modern, meg tök jó, hanem azért, mert szeretnénk Istennek adni a legjobbat. A legjobbat akartuk kihozni ebből a helyből, mert Isten is így szervezne egy partit. És a gyülekezet Krisztus teste, tehát akkor mi megszervezzük úgy, ahogy Jézus csinálná. Jézus a legjobbat hozná ki az egészből. Jézus a legjobbat akarja kihozni a templomból, a legjobbat akarja kihozni a gyülekezetből, és ezért tesszük bele mindig a legjobbat. Értitek? Mert Jézus is így ünnepel. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük. És nézzük meg, hogy mit mond ugye itt az ige, mert ez egyébként csodálatos, ugye, hogy mert a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltatott, hogy a gyülekezetben konkrétan ez az a pillanat, ami a megtérésre hívás. Amikor azt kérdezzük meg az emberektől a gyülekezetben, vagy akár itt a táborban is megkérdeztük, hogy ki az, aki szeretne közelebb kerülni Istenhez. Ki az, aki még soha nem ismerte Jézust, vagy már ismerted, eltávolodott tőle, de szeretne közelebb jönni hozzá. Akkor igazából ezt kérdezzük meg, hogy ki az, aki haza akar érkezni. Amen. És az egész vasárnapi alkalom, szeretném, ha úgy gondolnátok rá, mint egy nagy ünneplésre, mint egy nagy bulira, amit Isten szervez meg rajtunk keresztül. Isten akarja megszervezni hétről hétre ezt az ünneplést azért, hogy emberek hazataláljanak, és amikor hazajönnek, akkor a dicsőítésben, ugye meg a tapsban ezért is dicsőítünk, és tapsoljuk meg ezeket az embereket, meg a döntést, mert örülünk. Amen? Mert az atya is ekkora bulit szervezett ennek az egy fiúnak. Ennek az egy fiúnak ekkora partit szervezett, hát akkor mi is, igen, összerakjuk az egész vasárnapot, és fel fogjuk pakolni, és belerakjuk a maximumot, ha csak egy emberért is, de az atya ugyanezt csinálta. És akik szolgáltok, motiváljon ez benneteket még jobban, hogy az atya egy emberért levágta a hízott borjút, meg nem tudom mit, és akkor mi egy emberért is föl kell raknunk ezt az egész technikát, és meg kell csinálnunk ezt a partit, mert ez Istenről szól, és mi Istent képviseljük, amen. Úgyhogy amikor emberek megtérnek, amikor összejövünk, akkor gyeretek be úgy el a gyülekezetbe, hogy ez Istennek a megszervezett bulija, értsétek jól. Istennek a megszervezett ünneplése, ahol együtt vagyunk, és köszönünk egymásnak, és együtt dicsőítünk, és együtt hallgatjuk az ő igéjét, és ez egy annyira fantasztikus dolog. És szeretnék csak egy nagyon picit beszélni a második fiúról. Csak azért, mert általában a tékozló fiú történetében a keresztények nagyon várják a második fiút. Mert azzal azonosítják magukat, hogy a második fiú, inkább az vagyok én, aki ott volt végig az atya házában, és hogy ott ült, csak hazajött a fiú, és ugye a második fiú mit csinál? Az idősebbik fiú, mert ugye a fiatalabb ment el, meghallja a zenét, meghallja a partit, és kiakad, és megsértődik. És azt mondja, hogy ez nem fair. Ő most jött haza, mindenét eltékozolta, nem kérte, jogtalanul kérte ki az örökségét, hibázott, és miért történik ez vele, velem ez sose történt meg? Miért? És így sokan ezzel ugye azonosulnak, és megmondom őszintén, én is néha, amikor olvastam ezt a történetet, úgy azt mondtam, hogy na, igaza van. Tényleg úgy igaza van. És úgy persze ott jött az atya, és akkor, de fiam, neked mindened megvan, és akkor így, na, köszi. Igen, mindenem megvan, de akkor se csináltunk bulit soha. Tehát, hogy, és igen, úgy nem értjük ezt a lényeget, hogy de mégis akkor miért? És valami megváltozott bennem. Egyszer csak így leesett, hogy ennek a második fiúnak nincs igaza. És amikor egy keresztény azonosítja magát ezzel a fiúval, és azt mondja, hogy én inkább vele azonosulok, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Mert nem lehetünk ilyenek. Nem lehetünk, mert nincs igaza ennek a fiúnak. Isten jogos, és igenis, az a tékozó fiú megérdemelte, igenis, hogy megkapja azt a hízott borút, és megcsinálják azt a bulit. Tudjátok, mi történt, ami miatt így viselkedett az idősebb fiú? Azért, mert ő nem látta, mi történt a fiúban. Ő csak azt látta, hogy hazajött, koszosan, büdösen, elment, eltékozolt mindent, majd itt van egy buli. Ez nem fair. De hogy mi történt benne? emlékezzetek vissza, mit mondtam, mi történt ebben a fiúban. Ha ezt nézitek, ti is így döntöttetek volna. Mert amikor valaki oda megy hozzád, és nagyon megbántott, és azt mondja neked, hogy bocsánatot kérek őszintén mindenért, amit tettem. Ne haragudj rám, kérlek. Akkor nem tudsz rá kiakadni, hanem megöleled, és azt mondod, hogy figyelj, semmi baj. Látom a szívedet, látom, hogy tényleg megbántad, és annyira büszke vagyok rád, hogy ide mertél jönni, és elmerted mondani, és bocsánatot mertél kérni. Annyira köszönöm. De ha valaki azt mondja neked, hogy bocs, akkor persze nem vágsz le egy hízott borjút, nem rendelsz neki sushit, de ha valaki ilyen veled, akkor nem öleled meg te is. És nem mondod azt, hogy te tényleg megváltoztál. Ez a fiú nem látta. És hagyjuk abba, hogy külsőleg ítéljük meg egymást. Neki miért van ez, nekem miért nincs? Ez nem jár neki, ő nem érdemli meg. Honnan tudod, mi történt benne? Nem tudod, hogy mi történik abban az emberben. Nem ítélhetjük meg egymást. Nem tehetjük meg. Ilyenkor vagyunk a második fiú. Nem tehetjük meg, nincs igaza a második fiúnak, nem fair, mert nem látta, hogy miért történt. És ezért mondta az apa, hogy fiam, a testvéred hazajött, de nem értette. És tudjátok, mi a szörnyű ebben a történetben egyébként? Hogy nem tudjuk meg, hogy ez a fiú bemente végül a bulira, vagy sem. Nem tudjuk meg. Ezért ne legyen példa ez a fiú. Mert nem tudjuk meg, hogy mi történt benne. Lehet, hogy kint maradt. Lehet, hogy megsértődött még jobban. Nem fejeződik be. Nem tudjuk meg. Ne engedd be a keserűséget az életedbe. Ne keseredj meg. Ne keseredj meg, ha másnak jól megy, és neked nem. Fókuszálj magadra. Tedd fel a kérdést. Nekem miért nem? Lehet, hogy valamin változtatnom kell. Elegem van ebből. Változtatni akarok. Min kell változtatnom? Min végkeztem? Leteszem a bűneimet. Odaadom magamat, Uram. Dicsőítelek téged. Mi történik velem? Értitek? Fókuszáljunk magunkra, nem másra. Ez egy rossz hozzáállás, és hagyjuk ezt a második fiút, értsétek jól. És nagyon érdekes amúgy ez is, hogy az idősebbik fiú, és tudjátok, nekem van egy húgom, én vagyok az idősebb. És nagyon-nagyon érdekes, ez az idősebb testvéreknél nagyon gyakori kísértés, hogy mindent megcsinálunk helyesen, engedelmeskedünk, nem tudom is. Sokszor igen, az idősebb testvér harcolja ki a dolgokat a másodiknak, mert a szülők nyilván az első gyereken tanulnak meg nagyon sok mindent, és sokszor a második gyereknek már valamilyen szinten könnyebb, és ez senkinek nem a hibája. Ez egy normális dolog. És sokszor az idősebbek elvétjük azt a hibát, hogy éppen ezért mi nem merünk kérni. Nem merünk kérni, hanem mi mindig engedelmesek vagyunk, és mindent megcsinálunk. És a fiatalabbik meg kér, és aztán mérgesek vagyunk, hogy neki miért? Nekem miért nem? Hát mert nem kértünk. És komolyan mondom, velem ez megtörtént. Testvérem nagyon sok mindent megkapott. És egyszer feltettem a kérdést, hogy miért? És rájöttem, hogy mert sosem kértem. Apa megvette volna nekem, anya megadta volna, de én nem kértem soha. És ők nem tudták, mert nem mondtam el, hogy nekem szükségem van dolgokra. Isten is sokszor arra vál, hogy kérj. És nem fogja mindig kitalálni a gondolataidat. Lehet, hogy tudja, mert ő ráadásul tudja, de nem fogja mindig, mert azt akarja, hogy kommunikálj vele. Kommunikálj vele, mondd el neki, mit szeretné. Meg akar tanítani, hogy beszélj hozzá. Ezt nevezik imádságnak. Beszélj Istenhez. Kér tőle valamit. Amen. Úgyhogy testvérek, ne legyetek féltékenyek egymásra. Ne legyetek féltékenyek egymásra. Ti testvérek vagytok. És hála Istennek, hogy ma a tesómmal nagyon jóba vagyunk, és nagyon szeretjük egymást. Ti így szeressétek egymást, becsüljétek meg egymást, és hogyha valami nem úgy működik az életedben, mint a testvérednek, ne legyél féltékeny. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon nem fogom-e vissza magamat egy kicsit? Vajon nem kéne nekem változtatnom valamin? Srácok, ez egy belső átváltozásról szól, és neked kell meghoznod döntéseket. És hogy átkapcsoljunk egy picit a dicsőítésre is. Ugye azt beszéltük, hogy azért ünneplünk, mert ünnepeljük egymást, ünnepeljük a hazatérést, a tékozó fiakat. Viszont ebben a történetben Jézus meséli ezt a történetet, és azt mondja, hogy mert a fiam meghalt, de feltámadt. Itt saját magáról beszél. A fiú, aki meghal, de feltámad. Amen. Annyira sok utalás van Jézusnak a halálára és feltámadására. Ez a történet, Jézus története is. Aki elmegy, bűnössé lesz, értünk, és feltámad. Amen. És ezért kell dicsőítenünk. A dicsőítés, srácok, lányok, nem a mi érzelmeinkről szólnak, hanem arról, hogy kicsoda Jézus. És akkor van a legnagyobb erő a dicsőítésedben, amikor nem érzed úgy, hogy dicsőíteni akarsz, amikor nem érzed úgy, hogy énekelni szeretnél, vagy megvallani azokat a sorokat. Vald meg, mert Isten jó. Isten jó. És lehet, hogy nem érted, miért történik veled, de vald meg. Mert azzal, ha nem vallod meg, ha nem dicsőítesz, elválasztódsz Istentől, egyszerűen elszakadsz tőle, de amikor a nehézségek ellenére megvallod, hogy ki ő, akkor közelebb kerülsz hozzá, hidd el, és meglátod őt. Kinyílik a szemed, kinyílik a füled, és meg fogod hallani őt, mert amikor dicsőítesz, akkor falakat, ködöt taszítasz el a szemed elől, és meglátod a végén Krisztust, a dicsőítés Istenről szól. És most, amikor dicsőíteni fogunk, akkor Jézusnak a nevét fogjuk felemelni. Amen. A dicsőítés nagyon-nagyon fontos az életünkben. A dicsőítés hálaadás és ünneplés. Meg kell tanulnunk örülni a dicsőítés alatt, a dicsőítő dalok alatt. Meg kell tanulnunk ünnepelni a hazatérést. Jobban örülni egy vasárnap, mikor valaki felteszi a kezét, és meghozza azt a döntést, hogy igen, én Isten mellett akarok lenni. Jobban kell örülnünk. Jobban. Ez egy hatalmas dolog. Amen? Hatalmas dolog. És jobban kell ünnepelnünk egymást is, amikor valaki meghozza egy döntést, hogy én változni akarok. Tök jó. Ez az. Változz. Miben tudok segíteni? Hadd imádkozzak érted. Gyerünk. Tehát, hogy ünnepeljük ezeket a döntéseket. Ezek, ami benned történik, sokkal fontosabb, mint ami kint van. Hogy mennyi pénzed van, hogy milyen ruhákban jársz, tök mindegy. Mi történik benned? Jársz te a legszebb ruhákban, a belül boldogtalan vagy? Semmi értelme. Hozd meg egy döntést ma, hogy közeledni fogsz Jézushoz. És azzal a gondolattal szeretném csak lezárni ezt az egészet tényleg, hogy azon gondolkoztam, az volt az első kérdés, amit föltettünk nektek ebbe a táborba, hogy milyen várakozással jöttél erre a táborba, mit szeretnél. Én megmondom őszintén, hogy ez volt az első olyan tábor, amikor Isten nem betöltötte a várakozásomat, hanem felülmúlta. Ez az első, felülmúlta. Mert úgy jöttem el, hogy arra vágytam, hogy igazán ünnepelni és dicsőíteni lássalak benneteket, és ez körülbelül az első nap megtörtént, és utána csak egyre jobbá vált, és azt éreztem, hogy Isten übereli az a várakozásomat, és remélem, hogy a tiétek is betöltődik. Viszont az jutott eszembe, hogy vajon Isten milyen várakozással jött el erre a táborba? Nem tudom, gondoltatok-e már erre. Vajon Isten milyen várakozással jött el? Isten azzal jött el, hogy közelebb akar kerülni hozzád. Istennek az a várakozása, és az szeretné, azért van itt, mert veled közelebbi kapcsolatot szeretne. És most, amikor dicsőítünk, ez fog történni. Most nem fogunk értetek imádkozni, ez tegnap megtörtént, hanem szeretném, ha Isten betölteni a várakozásotokat, és ti is betöltenétek Isten várakozását. Amen? Közel mennénk hozzá. Most rajtad a sor. Te személyesen, a dicsőítésen keresztül oda menj, és beszélgess egyet Istennel. A dicsőítés nem a külsőségekről szól. Lehet, hogy leborulsz a térdeidre, lehet, hogy felemeled a kezed, lehet, hogy állsz. A lényeg mi zajlik benned. Tudd, hogy mi zajlik benned. Miért állsz, miért ülsz, miért emeled fel a kezed, miért térdelsz le. Ne jázd meg magad. Tudatosan. Mit miért teszek. Amen. Úgyhogy most dicsőíteni fogunk, és szeretném, hogyha fölállnánk, és szeretném, hogyha tényleg most a belsőkre fókuszálnánk, oké? Okay? Nem egymásra, hanem a bensőnkre. Mi zajlik bennem? És megélnénk ezt a történetet, akár mind a négy pontját. Lehet, hogy valaki ma tényleg megéli mind a négy pontot, lehet, hogy valaki csak egyet, úgy igazán. De hiszem azt, hogy Isten, mivel ilyen várakozással jött, most közel fog jönni hozzátok, és személyesen fogjátok megtapasztalni őt a dicsőítés alatt. Úgyhogy szeretnénk most értetek imádkozni. Imádkozzatok kérlek ti is velem. Drága mennyi atyám, köszönöm neked ezt az üzenetet, és köszönöm, hogy te ilyen fantasztikus, szerető mennyei atya vagy. Köszönöm neked, hogy hogy annyira szeretsz bennünket, és köszönöm neked azt, hogy te a legszebbet és a legjobbat adod oda, és ez annyira fantasztikus, és annyira csodálatos, hogy te ismered minden apró kis kívánságunkat, minden apró tulajdonságunkat, tudod, hogy milyenek vagyunk, és te úgy ünnepelsz velünk, Uram, hogy te ezeket hozod az asztalra, ezeket hozod oda nekünk, és köszönjük, hogy egy olyan várakozással jöttél, hogy közelebb akarsz kerülni hozzánk. És Uram, mi is szeretnénk közelebb kerülni hozzád. Lehet, hogy úgy jöttünk el, hogy egymáshoz akarunk közelebb kerülni, vagy kikapcsolódni szeretnénk, de Uram, így, hogy tudjuk, hogy te miért jöttél el, most közeledni szeretnénk hozzád, és veled tölteni, Uram, időt. Nem akarjuk kihagyni ezt a lehetőséget. És Uram, megáldom most a táborozókat Jézus nevében, hogy lássanak meg téged. Jézus nevében, Uram, kérlek, nyisd meg a szellemi szemeiket, nyisd meg a szellemi füleiket. Uram, nyisd meg az ő elméjüket, hogy befogadják azokat a dolgokat, amiket te akarsz mondani nekik. Ahogy te akarsz rájuk áradni, Uram. Jézus nevében kérlek, Szent Szellem, járj köztünk most, és munkálkodj. Uram, kérlek téged, járj a sorok között, és töltsd be a te népedet. Töltsd be hittel, töltsd be erővel, Uram. Töltsd be gyógyulással. Imádkozok fizikai gyógyulásokért ezen a helyen. Imádkozok azért, hogy meggyógyuljanak ma este emberek. Imádkozok azért, hogy megszabaduljanak emberek lelki és elmebeli nehézségektől, kötelékektől. Imádkozom, hogy megszabaduljanak emberek félelmekből, Uram. Imádkozom azért, Istenem, hogy felfrissüljünk, hogy lendületet vegyünk, örömöt vegyünk, erőt vegyünk ezen a mai napon. Köszönjük, hogy asztalt terítesz előttünk, Uram, és el akarjuk venni erről az asztalról, amire szükségünk van, és el akarjuk venni ezt az ajándékot, amit te készítettél számunkra. Az van bennem, táborozók, hogy Isten ilyen ajándékcsomagokkal jött, és ezeket most át szeretné adni nektek személy szerint, és mindegyik ajándékcsomag meg van címezve a te neveddel, van egy, ami a tiéd, és arra hívlak, hogy bontsd ki ezt az ajándékot, Isten ezt ma este át akarja adni, és ő személyesen akarja neked átadni, nem azt akarja, hogy én adjam át, vagy a Géza adja át, hanem ő akarja neked átadni. Mondd neki, hogy Uram, itt vagyok, és el akarom venni ezt az ajándékot. Hadd lássam, hadd bontsam ki. Jöjj, Szent Szellem. Jöjj, Szent Szellem. Jöjj, Szent Szellem.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.